Felköszöntöm a itt lévőket, kedves vendégeinket és gyülekezet tagjait. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat. Hadd kérdezzem meg, mert vannak olyanok, akikkel talán még nem találkoztunk, hogy mindenkinek van-e ilyen éneke, amit a héten énekelünk. Mindenkinek van? Akkor jó. Ha nincs, akkor tessenek szólni, mert itt még mondta a tiszteltes úr, hogy van rengeteg, úgyhogy osztogathatjuk. Akkor énekeljük ezt a heti énekünket. Te adtad nékem lelkemet. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi atyánk, nagyon jó nekünk ebben a csendben lenni. Még akkor is, hogyha sokszor van úgy, hogy félünk a csendtől. Mert a mai ember szereti magát körülvenni zajjal. Hogy valahogy elnyomja a lelkének a sok-sok kérdését, sok-sok vágyát, sok-sok olyan dolgot, ami feltör belőlünk akkor, amikor csend van körülöttünk. És ezért van az, hogy sokszor félünk a csendtől. De köszönjük, hogy amikor előtted megállunk, akkor a te csendettől nem kell félnünk. Hiszen te akarsz megszólalni a csendben. Ezért nagyon kérünk téged arra, hogy mindazt a zajt, ami ott van bennünk, a szívünkben, a lelkünkben, a fejünkben, ott zakatolnak a problémáink, a gondjaink, azok a dolgok, amelyeket magunk mögött hagytunk ezen a mai napon, vagy az elmúlt napokban. Nagyon kérünk téged arra, hogy ezek hagyj csendesedjenek el bennünk, és hagyj tudjunk odafigyelni arra, amit te szeretnél nekünk elmondani, amit szeretnél a szívünkre helyezni, mert azt szeretnéd, tudjuk, hogy ne csak a fülünkig érjen a szó, hanem eljusson a szívünkig is. Így kérünk téged arra, hogy könyörülj meg rajtunk ezen a mai estén is, és segíts bennünket abban, hogy minden zajunk ellenére meghalljuk, ahogyan megszólalsz a csendben. Köszönjük, hogy velünk vagy, és köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat. Amen. Olvastam egy történetet egy misszionáriusról, aki Dél-Kínában szolgált, és a kínaiak között prédikálta a Krisztus Jézusról szóló evangéliumot. Ezeken az alkalmakon, pontosabban három estén keresztül megjelent ezen az alkalmon, vagy ezen a sorozaton egy nagyon intelligens ember öltönyben, beült mindig, hogy meghallgassa a prédikációt, de soha nem várta ki az Isten tiszteletnek a végét, hanem az első 10 percben ott volt, aztán fölállt és elment. És ezt csinálta 3 estén keresztül, bejött, hallgatta 10 percig, amit a lelki pásztor prédikált, majd fogta magát és kiment. Persze ebből a történetből ne azt tessenek leszűrni, hogy akkor 10 perc után el lehet menni, mert nem ezt szeretném belőle kihozni, hanem a prédikátorhoz, a misszionáriushoz a 3. este után odament, pontosabban a 3. este után odament ez az ember, és mondta neki, hogy hát van egy kis gondom ezzel az egésszel, amit ön itt csinál, mindig ugyanarról beszél. Bejöttem, meghallgattam az elejét, de amikor hallottam, hogy ugyanarról beszél, akkor hazamentem. És hát mégis kérdeztem, hiszen, és mi az, ami ugyanaz volt? Hát ez a Jézus Krisztus. És akkor a misszionárius én szeretnék egyébként mindig ilyen lenni, hogy ilyen frappánsan tudjak rögtön visszakérdezni, de nekem nem megy, mint ahogy a történetekben szoktam olvasni ezekről a prédikátorokról és misszionáriusok, de ez a misszionárius nem zökkent ki az ő misszionáriusi mi voltából, visszakérdezett és azt kérdezte ettől az embertől, hogy maga mit szokott vacsorázni esténként. Hát mit, hát egy kínai ember rizs teszik, mondta ez az intelligens, öltönyös ember. És minden este rizs szokott tenni? Hát persze, hát én minden este rizs szoktam enni, én nagyon szeretem a rizst, hadd mondjam azt, hogy nekem a rizs az életem, mondta így ez az ember. Erre mondta a lelkipásztor, a misszionárius, hogy tudja, nekünk pedig Krisztus a rizs, aki a mi életünk. Nos, ez a történet egy kicsit arról beszél, hogy valóban így van, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy olyan ember, aki betéved néha-néha egy-egy keresztény templomba, és ott egy olyan lelkipásztor szolgál, aki Krisztus prédikálja az embereknek, akkor mindig ugyanazt hallja. Mert mindig Krisztusról beszélünk. És ez egy furcsa dolog, hogy Krisztus személye, pontosabban nem furcsa, hanem ez így van, hogy Jézus Krisztusnak a személye egy megkerülhetetlen dolog, ha valaki a kereszténységgel ismerkedik. Ha valaki elkezd ismerkedni a keresztény tanításokkal, akkor már az elején rögtön azzal fog szembesülni, hogy Jézus Krisztusról szól minden, amit mi keresztények tanítunk, amit mi hirdetünk. Jézus Krisztus a kereszténységnek a középpontja, a centruma. Ha valaki nem fogadja el Jézus Krisztusnak a létezését, ha valaki nem hiszi el, hogy ő valóság, ha valaki nem hiszi el azt, hogy azok a bibliai kijelentések, az evangéliumok, amelyek az ő életéről tanúskodnak, azok nem igazak, ha nem fogadja azt el, hogy Jézus Krisztus valóban az, akinek önmagát kijelentette, akkor tulajdonképpen azt az embert nem nevezhetjük kereszténynek. Az az ember nem keresztény, még akkor is, hogyha keresztény templomba jár. Mert Jézus nélkül, Jézus Krisztus elfogadása nélkül nincs kereszténység, nincsen kereszténység. Ennek ellenére az a tapasztalatom, és ezt szomorúan mondom, hogy nagyon sok olyan egyháztaggal találkozom, akik nem tudnak mit kezdeni Jézus Krisztusnak a személyével. Nincsen élő kapcsolatuk azzal a Krisztussal, aki köré pedig felépül az egész kereszténységünk. És azt gondolom, nincsen szomorúbb dolog annál, amikor valaki egy keresztény templomba jár, keresztény istentiszteleten vesz részt, de valahogy arról beszél inkább, hogy ő, mert egyszer beszélgettem egy emberrel, aki nekem ezt nagyon komolyan és őszintén elmondta, hogy ő nagyon szeret járni az istentiszteletre, amikor az Istenről beszélek. De amikor Jézus Krisztusról kezdek el beszélni, azzal ő nem igazán tud mit kezdeni. És ez egy nagyon furcsa dolog. Talán emlékeztek arra, hogy vannak közöttetek olyanok, akik tudják azt, hogy egyszer Jézus Krisztus megkérdezte a tanítványait arról, hogy kinek mondják őt az emberek. És én valahogy mindig el tudom képzelni ilyen filmszerűen ezt a jelenetet, amikor Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy hát kinek mondják őt az emberek, és akkor el tudom képzelni, hogy a tanítványok egymás szavába vágva válaszolták Jézusnak, hogy hát némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek valamelyik prófétának a sok közül, és akkor egymás szavába vágva válaszolnak Jézus kérdésére. És akkor Jézus felteszi a nagy kérdést. És hát ti kinek mondotok engem? És akkor valahogy úgy tudom elképzelni ezt a történetet, hogy hirtelen abban marad a nagy hangzavar, a tanítványok elhallgatnak, mert valami olyan dologra kell most felelniük, ami nagyon személyes. Most már nem lehet elbújni mások véleménye mögé. Már nem lehet elbújni másoknak a gondolatai mögé, most már meg kell nyilatkoznunk nekünk arról, hogy mi kinek látjuk azt a mestert, akit elkezdtünk követni. És el tudom képzelni, már ez így nincs benne a Bibliában, hogy a tanítványok ott még talán le is néznek a földre, ne kelljen Jézus szemébe nézni. És csak egyetlen tanítvány van, aki válaszolni mer. Talán a többieknek a gondolatait is elmondja Péter, amikor azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ugyatok, ezen a mennyestén azt gondolom, hogy Jézus tőlünk is azt kérdezi, hogy hát ti kinek mondotok engem? Mit gondoltok rólam? És ez egy nagyon fontos kérdés, egy életben vágóan fontos kérdés. És ezelől a kérdés elől mi nem térhetünk ki. Lehet, hogy évek óta próbáljuk megúszni erre a kérdésre a személyes választ, de hagyd mondjam azt, hogy most Isten szembesíteni szeretne bennünket ezzel a kérdéssel, hogy mi kinek gondoljuk Jézus Krisztust. Hogyan nézünk rá? Hogyan gondolunk rá? Jézus Krisztus számunkra olyan valaki, aki közömbös? Vagy olyan valaki, akinek a személye zavar bennünket? És hagyd mondjam azt, hogy ha Jézus Krisztusról hallasz és az zavar téged, az már jó jel. Az lehet valami jónak a kezdete az életedben. Csak ne állj meg itt. Ha vannak kérdéseid, azokat merd feltenni. Én hiszem azt, hogy Isten minden őszintén feltett kérdésünkre, ami vele kapcsolatos, válaszol. Minden őszintén feltett kérdésre válaszol az Isten. És szívemből kívánom, hogy ezen a mai estén zavarjon téged úgy Jézus Krisztus személye, hogy ne hagyjon békén. Egészen addig, amíg választ nem tudsz adni erre a kérdésre, hogy kicsoda számomra Krisztus. Hogy kicsoda számomra ő. Ezután a bevezető után szeretném felolvasni Péter leveléből, az első levélből, annak a második fejezetéből néhány verset, a 6., 7. és 8. verset, ahol így szól hozzánk a mindenható Isten. Ezért áll ez az írásban, mondja Péter, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Péter egy ószövetségi idézettel folytatja tovább a levelét. Ez az ószövetségi idézet, amit így hallottatok, Ézsaiás könyvéről van megírva, és így szól, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Ugye már önmagában az is nagyon elgondolkoztató dolog, hogy évszázadokkal Jézus Krisztus születése előtt, mielőtt ő megjelent volna ebben a világban, megjelenik egy ember, Ézsaiás, aki arról kezd el beszélni, hogy majd eljön ez a messiás erre a világra, ez a megváltó, ez a Krisztus erre a világra. Pedig higgyétek el, hogy Ézsaiás nem látott a jövőbe. Nem olyan ember volt, aki olyan képességekkel bírt, amivel nagyon sokan, vagy hát néhányan legalábbis szokták butítani az embereket, hogy ők a jövőbe látnak, és meg tudják mondani azt, hogy majd mi fog történni. Nincs olyan ember, én azt gondolom, ezen a világon, ha csak nem valami gonosz hatalmat hív segítségül, aki meg tudná mondani azt, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Ézsaiás pedig nem egy ilyen ember volt, aki a jövőbe látott. Ő azt írta le, amit az Isten kijelentett számára, ezt fogalmazta meg, megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy nem is nagyon értette azt, amit leírt. De az Isten lelke arra indította, hogy fogalmazza meg, és írja le, és leírta. De tudta, hogy amit megfogalmaz és leír, az egy nagy ígéret. Valakiről, aki majd egyszer eljön ebbe a világba, aki majd a messiás lesz a megváltó. És szavai abban a pillanatban váltak valóra, amikor Jézus Krisztus belépett a mi világunkba. Szóval ez egy nagyon nagy dolog, én azt gondolom, hogy rengeteg olyan proféciát olvasunk az Ószövetségben, amelynek a tagjai, vagy akik leírták ezeket, igazából nem tudták azt, hogy mikor fog majd valósággá lenni, sőt, van olyan profécia is, amiről maga az író sem gondolta, hogy egyszer majd valósággá válik. Nem erről szeretnék beszélni, de ha már belemondtam ezt így, akkor hagyd mondjam, hogy ez a 22. Zsoltár, ha el tetszenek olvasni, akkor az a döbbenetes, hogy az Krisztus keresztjén mind valósággá lesz, amit abban a Zsoltárban olvasunk. Pedig Dávid azt a Zsoltárt életének egy nyomorult helyzetében írta, és nem úgy írta le, hogy na majd ezt fogja imádkozni Jézus Krisztus fenn a kereszten. Hanem ő leírta maga életének a nyomorúságát, de Isten előre kijelentett benne valamit, ami majd egyszer valósággá lett. De lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit tudunk meg a felolvasott bibliai versekből, arról a Krisztusról, akiről ma tényleg nagyon komolyan és nyomatékosan szeretnék beszélni. Az első dolog, amiről Péter beszél, az, hogy Jézus Krisztusnak a személye mindannyiunkat, és minden olyan embert, aki hallja a róla szóló örömhírt, döntés elé állítja. A 7.-8. versben ezt olvastuk. Nektek hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ezek a versek nagyon világosan arról beszélnek, hogy Jézus Krisztus személyéhez kétféle módon lehet hozzáállni. Az egyik hozzáállás az, amikor valaki úgy gondol Jézus személyére, hogy a számára egy drága kincs. Mert tudja azt, hogy kicsoda Krisztus, és hogy benne mit ajándékozott nekünk az Isten. Egy helyen azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztusban mindent nekünk ajándékozott Isten, ami az életre és a kegyességre elegendő. Néha vagyok úgy, hogy egy-egy bibliai igét, amikor először hallok, vagy először olvasok, akkor azt nem értem meg, de ez is egy olyan ige, amit ízlelgetni kell. Sajnos nincs talán nagyon időnk, de hagy biztassak benneteket, hogy keressétek otthon ki a Bibliátokból. Jézus Krisztust nekünk ajándékozza az Isten, és ő elegendő mindenre, ami az életre és a hitre szükséges. Lehet tehát Jézushoz úgy hozzáállni, és az ő személyhez hozzáállni, hogy ő számunkra egy drága kincs. De azt mondja Péter, hogy van egy másik hozzáállás is. Amikor valaki nem úgy tekint Krisztusra, mint drága kincse, hanem úgy tekint rá, mint akit megvet, és valahogy ezt úgy lehet lefordítani, hogy a megvetés az valami olyasmit jelent, hogy értéktelennek tartom, nem olyan fontos a számomra. Valahogy így lehetne körülírni ezt a szót, hogy valamit megvetni, az valami olyasmit jelent, hogy nincs igazából értéke a számomra. Mint egy papírfecni, amit hát az ember, ha levágtam valamiről, akkor kihajítom a kukába, mert már nem kell, nem tudom úgyse használni semmire, értéktelen, megvetem. Persze nem szoktuk ezt mondani rá, de valami ilyesmit jelent ez a dolog. Azt mondja Péter, hogy, és egy kicsit tovább megy, mert használ egy másik szót is a megvetésen kívül, amikor azt mondja, hogy megütközést keltő ezeknek az embereknek Jézus Krisztusnak a személye. Én úgy érzem, hogy ez egy kicsit tovább árnyalja ezt a dolgot, hogy lehet úgy is hozzáállni Jézus személyéhez, hogy számomra értéktelen, közömbös, igazából nem jelent számomra sokat. Olyan, mint egy tucat hír a televízióban, amit az ember meghallgat, aztán elengedi a füle mellett, és másnap már nem is nagyon emlékszik rá. Vagy egy sláger, ami egész nyáron megy a rádióban, aztán 5 év múlva, ha egyszer hallom, ja, tényleg, hát volt valami ilyesmi 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, de annyira béna a sláger maga, a szövegében is, meg dallamában is, hogy az ember nem nagyon emlékszik rá, mondjuk egy más komolyabb, mint egy másik komolyabb zeneszámra. Azt mondja, lehet úgy hozzáállni, mondja Péter, Jézusnak a személyhez, hogy az megütközést keltő. Beleütközöm Jézusnak a személyébe. Beleütközöm a szavaiba. Beleütközöm a tanításába. És nem tudok Jézus személye mellett nem állást foglalni. Valamilyen véleményt kell mondanom róla, valamilyen ítéletet kell alkotnom róla. És amikor valaki beleütközik valamibe, akkor általában arról nem pozitív ítéletet mond, hanem negatív ítéletet, negatív véleményt. Amikor valakibe beleakad valami, ami nem hagyja őt nyugodni, akkor sokszor az ember tiltakozik, és valami ilyesmiről van szó, hogy vannak emberek, akik úgy állnak Jézus személyhez, hogy megvetik őt, majd egy picit tovább lépve már nem csak megvetik őt, hanem már nem tudnak elmenni mellette, de nem is akarják elfogadni őt. Ebből látjuk azt, hogy akár az egyik, akár a másik hozzáállást nézzük és vizsgáljuk, azt kell látnunk, hogy Jézus személy egy megkerülhetetlen személy. Jézus egy megkerülhetetlen személy. Valamit mondanom kell rá. Valamit kell reagálnom az ő tanítására. Valamit mondanom kell arra, amit róla olvasok az evangéliumban. Itt nincs középút. Bár én azt gondolom, hogy a mai ember nagyon szereti a semlegességet. Szeretnék semleges maradni, nem állást foglalni, nem elkötelezni magam semmilyen oldal mellett, hanem úgy távolról nézni, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Ha jól alakulnak, odaállok, ha nem alakulnak jól, akkor nem állok oda. Ilyen a mai ember. De Jézus személyével kapcsolatban nem lehet semlegesnek maradni. Bármennyire is bántóan hangzik, Jézus személyhez nem lehet közömbösen közeledni. Nem lehet megcsinálni azt, hogy az ember ilyen köztes állapotban van Jézus személyével kapcsolatban. Nem lehet félig elfogadni meg, részben elfogadni. Vagy elfogadom, vagy nem fogadom el. Tudjátok, ez úgy van, amikor szerelmes voltam, nem a feleségemben szerelmes vagyok, de előtte is voltam szerelmes, akkor hát volt úgy, hogy megkértem egy lánynak a kezét. Eljutottunk addig a pontig, hogy úgy éreztem, hogy megkérem annak a lánynak a kezét. Hála Istennek nem jött hozzám, de ez egy másik történet. Csak azért, mert most már a feleségemet szeretem, és benne nagyon sok mindent kaptam, és tudom, hogy nála jobbat nem is kaphattam volna. A lényeg az, hogy megkértem a lánynak a kezét. És a következő választ kaptam. Talán. Most hát talán az egy nagyon érdekes válasz. Hát olyan kétértelmű. Szóval benne lehet az is, hogy hát most még nem vagyok kész rá, de ha később megkérdezed, akkor lehet, hogy igen fogok már mondani. De a talán az jelent valami olyasmit is, hogy nem akarom megbántani az érzéseidet, de alapvetően nem. És azt gondolom, hogy a talán abban a pillanatban, amikor én annak a lánynak a kezét megkértem, az abban a pillanatban egy hatalmas nagy nem volt. Az egy hatalmas nagy nem volt. Szóval Jézus személyhez nem lehet így hozzáállni, hogy azt mondom, hogy talán. Mert ha azt mondod, hogy talán, akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem. Mint ahogy az életben, én azt gondolom, hogy semmi nem lehet így ilyen döntéseket hozni, hogy hát nem tudom. Mert ha nem tudom, akkor az nem. Valamit vagy tudok, vagy nem tudok. Ha nem tudom, akkor nemet mondok rá. Ha nem vagyok benne biztos, akkor nemet mondok rá. De ilyen nincs, hogy talán, lehet, ahogy a mai ember szereti használni ezeket a szavakat. Péter szavai tehát nagyon egyértelművé teszik azt, hogy Jézus személye egy döntésre hív bennünket. Valamilyen állást kell foglalnunk, hogy vagy elfogadjuk az ő személyét, vagy elfogadjuk igaznak az ő tanításait, vagy elutasítjuk azt. Tudjátok, ha már a legtöbb történelemtudós, és velük együtt a műveltebb világ nagy része, egyáltalában nem kételkedik abban, hogy Jézus Krisztus egy valóságos történelmi személy volt. Nekem otthon van egy teljesen hétköznapi lexikonom, direkt kikerestem, levettem a polcra, és megnéztem, hogy két keresztény személyiséget írtak le ebben a lexikonban, az egyik Jézus Krisztus volt, a másik Pál apostol, ez a kettő. Nem tudom, miért pont őket, de mármint Jézusról tudom, mert őt vallásalapítónak tartják, De hogy miért pont Pál apostolt, hát írhattak volna mást is még a kereszténységen belülről, de őket, kettőjüket. És Jézus Krisztusról szóló cikk az valami olyasmiről szól, hogy Jézus Krisztus egy nagyszerű ember, aki nagyszerű dolgokat tanított, de azok a gonosz zsidók, azok elítélték, nem értették meg, és keresztre feszítették. Tehát még addig is elmegy a lexikon, hogy beszél Krisztus kereszthaláláról. Nem egészen úgy, ahogyan mi szoktunk, de leírja, hogy Jézus hogy halt meg. És meg is jegyzi, hogy nagyon gonoszak voltak a zsidók, akik az emberi gonoszságukból Jézus Krisztust a keresztre küldték. És tudjátok, az a megdöbbentő, hogy a lexikonok, a világi lexikonok is beszélnek Jézusról, mint emberről. De érdekes, hogy a nagy világvallásokban is találkozunk Jézus személyével. Például a buddhizmusban, vagy az iszlámban. Azt gondolnánk, hogy ezek a vallások nem beszélnek Jézusról, de beszélnek. Hagy olvassak fel nektek a... Nem mintha ezt szeretném népszerűsíteni, de ha már beszéltem a világvallásokról, akkor szót ejteni arról, hogy van egy buddhista misszió Magyarországon, és az ő magyarországi honlapjukon a következőt olvassuk Jézus személyével kapcsolatban. A buddhisták Jézus Krisztus élettörténetében sok párhuzamot fedeznek fel Buddha életével. Mindketten különleges körülmények között születtek, mindkettőjük jövőbeli pályafutását már születésük alkalmával megjósolta egy bölcs, mindketten már gyermekkorukban rendkívüli képességekről tesznek tanúbizonságot. És figyeljétek csak, azt mondja, Jézus az emberfia tehát a buddhisták számára is meghitt ismerős. Olyan ember, aki megvalósította magában azokat az isteni tulajdonságokat, amelyeket a Buddha tanítványai az isteni állapotban időzés ismérveiként jellemeznek. Nem biztos, hogy mindent értettünk belőle, de ha valaki rákeres erre a honlapra, én sem értettem belőle mindent, csak azért. De lehet, hogy biztos okosabbak vannak nálam. Tehát nagyon érdekes, hogy leírja. De következetesen úgy beszél Jézusról, mint emberfiáról. És mindig így, hogy Jézus az emberfia. Jézus az emberfia. Jézus az emberfia. Az emberek többsége tehát, még a nagy világvallásoknak a követői is eljutnak tehát odáig, hogy elfogadják azt, hogy Jézus egy valóságos történelmi személy volt, egy ember, aki itt járt közöttünk, és különleges képességekkel bírt, de csak eddig jutnak el, hogy ő ember volt. Csak hogy Jézus Krisztus nem úgy beszélt magáról, hogy én ember vagyok, vagy nem csak úgy mutatkozott be, hogy én ember vagyok, hanem János evangéliumában azt olvassuk, ezt a nagyon zavaró kijelentést, hogy én és az Atya egy vagyunk. Nem azt mondja, hogy egyek vagyunk. Szerintem ebben is van egy nagyon fontos dolog, hanem azt mondja, hogy mi egy vagyunk. Én ugyanaz vagyok, aki Isten. Nincs különbség köztünk. Mi egyek, egy vagyunk. Az Atya és én egy vagyunk. Ezt mondja Krisztus magáról. És én azt gondolom, hogy Jézusnak ezt az önkijelentését nem érthetjük más, hogy mint hogy Jézus úgy mutatkozott be minden embernek, hogy én Isten vagyok. Én Isten vagyok. Márk evangélium ezzel a mondattal kezdődik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Márk nem kevesebbet állít, egyébként a többi evangélium is ugyanezt mondja Jézusról, leginkább János, amelyik evangélium teljes mértékben arról beszél, úgy mutatja be Krisztust, mint Istent. De Márk azt a dolgot állítja Jézusról, hogy én most azt szeretném nektek elmondani, hogy az Isten közöttünk mit tett. Mert Jézus Krisztusban az Isten jött el erre a világra, lett emberré, ez felfoghatatlan és érthetetlen. Már nem nagyon értjük, de most gondoljátok meg, hogy egy olyan világban, ahol a görög szellemiség, a görög filozófia áthatotta a világot, és ott az istenek olyan messze voltak az embert az Olympus tetején, és onnan bámulták közömbösen, néha szórakoztak az emberekkel, a hatalmukkal. Most egy ilyen világban megjelenik egy Isten, aki emberré lesz, felvállalja az emberlét összes nyomorát, nyűgét, nehézséget. Most képzeljük el, mert nehéz beleképzelni magunkat Isten helyzetében, mert ez egy nehéz játék lenne, de most képzeljétek ezt a helyzetet el, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper helyről egyszer lemész egy nyomornegyedbe. És körülbelül ez történik. Az Isten egy nagyon-nagyon szuper helyről lemegy egy nyomornegyedbe, a földre. Ahol nincsen gondja, nincs, pontosabban azon a helyen, ahol szuper, ott nincsen gondja, nincsenek problémái. És lejön egy olyan helyre, ami tele van problémákkal. Mert tele van emberekkel. Olyanokkal, mint amilyenek mi vagyunk. Betegségekkel. Emberi egzisztenciális problémákkal. Kérdésekkel, fájdalommal, szenvedéssel, éhséggel. És az Isten nem szégyel emberré lenni, és eljön ebbe a világba. És amikor Márk Krisztusról beszél, az evangéliumában 5 dologban mondja el azt, hogy Krisztus miért Isten. Elmondja azt, hogy Jézus Krisztus, amikor tanította az embereket, akkor olyan hatalommal és erővel szólt, hogy úgy még soha senki nem beszélt. Azt olvassuk, hogy álmélkodtak a tanításán, amikor hallgatták, mert az ő szavainak hatalma volt, nem úgy, mint az írástudóknak. Aztán arról beszél, hogy Jézus Krisztusnak hatalma volt a betegségek felett. Egy olyan korban, ahol az orvostudomány még egyáltalán nem volt olyan, mint a mi korunkban, egyébként mi is legyünk nagyon elszállva magunktól, mert ma is sok betegség van, amit az orvosok nem igazán tudnak gyógyítani. Elnézést kérek, ha van közöttünk orvos, de remélem, hogy alázattal azt fogja mondani, hogy tényleg így van, hogy sokszor az orvostudomány még, bár sok mindent felismertünk, sok mindent tudunk már, de azért van még rengeteg olyan ismeretlen terület, amit még mindig nem tudunk jól kezelni, vagy csak inkább tüneteket kezelünk, mint magát a betegséget. De Jézus megjelent egy korban, ahol az orvostudomány szinte nulla volt, és olyan betegségeket gyógyított meg, amelyről az emberek álmodni sem tudtak. Aztán azt tapasztalták meg Jézus közelében az emberek, hogy Jézusnak hatalma van a természeti erők felett. Még ma sincs hatalmunk a természeti erők felett. Csak erről megint azt gondoljuk a meleg otthonainkban, hogy ó, hát mi már uralunk mindent. De tudjuk jól, hogy ez nem így van. Elég egy földrengés, egy árvíz, mindent visz. Jézusnak hatalma volt a természeti erők felett. Amikor mentek át a Galileai tengeren és viharba kerültek, akkor azt tapasztalják meg a tanítványok, hogy Jézus föláll a hajóba, parancsol a szeleknek, és a szelek elülnek. És megint csak azzal a szóval találkozunk, hogy álmélkodnak az emberek, és kérdezgették egymást, hogy ki ez? Aztán egyszer Jézus Krisztusnak hatalma van a halál felett. 3 olyan történetet olvasunk az evangéliumokban, amikor Jézus Krisztus feltámasztott valakit. A Naini fiút, a Jairus lányát, a zsinagógai előjárónak a lányát, és talán azt mindannyian jól ismerjük, Lázár történetét, ahol szintén egy negyednapos halottat támaszt fel Jézus. Ezt nem tudjuk ma sem megcsinálni. Hogy oda menjünk egy temetőbe, és azt mondjuk a halottaknak, hogy támadjatok fel. Mondhatjuk, csak valószínűleg jön egy mentő, és elvisz minket. De Jézusnak hatalma volt a halál felett. És végül úgy beszél Márk Jézusról, Jézus istenségéről, hogy ő volt az a valaki, akinek volt hatalma megbocsátani a bűnöket. Jézus Krisztus azt tanította, és azt mondta, hogy neki van megoldása az emberiség legnagyobb gondjára. Ugye nem csak feltárja, nem csak leírja egy tanulmányban, hogy ezek a problémák az emberi társadalomban, hanem azt mondja Jézus, hogy én tudok megoldást adni erre. És hogyha nagyon-nagyon egyszerűen, de mégis nagyon, nagyon igaz ez, hogy a mélyírásunk mindazoknak a problémáknak, amelyek körülvesznek bennünket ebben a világban, akkor minden mögött ott fogjuk találni azt, hogy az ember bűnös és elveszett, nemet mondott Istenre. És minden problémánknak, a kapcsolataink problémáinak, a házassági válságainknak, a munkáltatással kapcsolatos összes feszültségnek, a gazdasági problémák összes minden dolgának egyetlen gyökere ez, hogy az ember elveszett. És saját képünkre formáljuk azt a világot, amelyben éljük az életünket. Márk tehát úgy beszél Jézus Krisztusról, mint aki Isten. Mint akinek olyan hatalma van, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni. És tudjátok, akárhányszor olvasom az evangéliumot, újra és újra találkozom azzal a kérdéssel, amivel Jézus korában az emberek szembesültek, és feltették ezt a kérdést, hogy ki ez a Jézus? Hogy ki ez? És azt gondolom, hogy ha valaki őszintén olvassa az evangéliumot, akkor ugyan evangéliumokat, akkor ugyanide kell jutnia, hogy ki ez a Jézus. Kicsoda ez a Jézus. Jézus személye tehát döntés elé állít bennünket. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk őt. De ne felejtsük el, hogy ha Jézust elutasítjuk, akkor Isten magát utasítjuk el. Mert én és az Atya egy vagyunk, mondja Jézus. Visszatérve Péter leveléhez végezetül még szeretnék szólni egy dologról, a két táborról, a hívőkről, mert egy erről beszél itt Péter, a két táborról, a hívőkről és a hitetlenekről. Beszél a kétfajta viszonyulásról, az egyiknek ugye drága kincs, a másiknak megütközésnek a sziklája, botránkozásnak a köve, azt mondja Péter. Erről a kettőről már beszéltem. De kell egy harmadik dologról is beszélni, mert Péter erről is beszél itt ezekben a versekben, hogy annak, hogy elfogadom vagy elutasítom Krisztust, annak mindig következménye van. És ha már eddig két dologról beszélt mindig, hogy kétfajta viszonyulás van, kétfajta tábor van, akkor kétféle következménye is van annak, hogy valaki elfogadja vagy elutasítja Krisztust. Persze tudom, hogy ilyenkor az emberek azt szokták mondani, vagy gondolni magukban, hogy milyen következménye lenne annak, hogy hiszek-e én Krisztusban, vagy sem. Hát nincs annak semmilyen következménye. Kimegyünk a templomból, vagy megyünk az utcán, nem fog egy villám így lecsapni ránk. Azért, mert nem hiszünk az Istenben, vagy nem hiszünk Jézus Krisztusban. Ezek a dolgok nem így működnek. És ha van egyáltalán, akkor milyen következménye van annak? Hát, úgyis egy következmények nélküli világban élünk, ahol simán meg lehet dolgokat csinálni, csak jó ügyvédek kellenek, amivel az ember ki tudja magát vergődni a legnagyobb bajból. Tudjátok, az, hogy mi hogyan állunk Jézus személyhez, és kinek tartjuk őt, az egész életünket meghatározza. Az egész életünket. Az élethez való hozzáállásunkat, a gondolkozásunkat, a családi életünket, a kapcsolatainkat, a barátságainkat, a munkához való hozzáállásunkat, mindenhez. Mindenhez. Döntően fontosságú dolog az, hogy mi hogyan állunk Jézus személyhez, még akkor is, hogyha mi azt gondoljuk erről, hogy ez nem olyan fontos kérdés. Van, aki, ahogy hallottuk, beleütközik Jézus Krisztusnak a személyébe, nem tud vele mit kezdeni, vagy megveti őt. Akkor az az ember az életet, a bölcsességet és a megoldást veti meg. Tudjátok, az élet nélkül egy céltalan bolyongás. Nekem meggyőződésem, hogy Krisztus nélkül az életnek nincs célja. Nincs célja. Mi a célja? Minden ember kitűz maga elé valamiféle célt, amikor elindul az életre. Valamit szeretne. Lehet, hogy nem így fogalmazok, hogy van egy célom, hanem csak azt mondjuk, hogy vágyok valamire. Szeretném elérni. És mondjuk ki, az emberek többsége nem éri el az életében azt a célt, vagy azt a vágyat, amit kitűzött maga elé. Egy csomó boldogtalan ember él körülöttünk, aki valamit szeretett volna, és nem érte el. Valami szeretett volna lenni, de nem lett belőle az. Mert valahol kisiklott. Valahol megbicsaklott az élete. Lehet, hogy egy házasságban. Lehet, hogy egy rossz munkahelyet választott, ki tudja. Vagy hozott egy rossz döntést. És egészen más irányba ment az élete, mint amit eredetileg szeretett volna. Jézus Krisztusnak a személye nagyon sok mindent, vagy az ő megjelenése az életünkben nagyon sok mindent helyére tesz az ember életében. Még azt is, hogy hogyan nézek önmagamra. Hogy hogyan értékelem magamat. Hogy mi az, amit értékesnek tartok ebben a világban, és mi az, amit nem. Hogy mi az, amire oda teszem az életemet, mert tudom, hogy annak van értelme, és mi az, amire elfecséreltem az időmet, vagy elfecsérlem az időmet. Tudjátok, ma minden szakember arról beszél, hogy az ember válságban van. Olyan tanulmányokat lehet erről olvasni, hogy az ember válságban van. És ugye leírják, hogy válságban van a család, válságban vannak az emberi kapcsolataink, válságban vannak a gyereknevelésünk. A mai fiatalok kezelhetetlenek. azt kell mondanom, nagyon sokszor kezelhetetlenek. Éppen tiszteletes úrral tegnap beszélgettünk arról, hogy hogyan küszködünk a hittanórán a gyerekekkel. Szeretnénk nekik valamit elmondani, és becsukják a fülüket. Feleségem ma hazajött az óvodából, és arról beszélt, hogy nem tudott megtartani rendesen egy hittanórát, mert az óvodások össze-vissza csináltak mindent, csak oda nem figyeltek. Annyira szabadon engedtük a gyerekeinket, annyira szabadon engedtük őket, hogy a fejünkre nőttek. Döbbenetes lesz, gondoljátok végig, nem akarok itt ilyen dolgokról beszélni, meg már lassan letelik az időm, de hogy milyen lesz az a társadalom, ahol felnőnek majd azok a fiatalok, akik úgy gondolják, hogy nekik mindent lehet. Milyen lesz 10 év múlva, vagy 20 év múlva? És mi egy ilyen világban élünk. Egy olyan világban, ahol az emberek naponta, minden pillanatban nemet mondanak az Istenre. Minden pillanatban. Mert azzal, ahogyan élünk, ahogyan gondolkozunk, lehet, hogy nem is tudjuk, hogy Isten mit tanított, de az egész életünk mégis arról szól, hogy mi nemet mondunk naponként az Istenre. Egyszer emlékszem, még Ráckevén szolgáltam, mert ott kezdtem a lelkészi pályafutásomat, ha lehet így mondani, és bejött egyszer egy hölgy a lelkész hivatalba, és hát panaszkodott a gyerekeiről. Ó, tiszteletes úr, azok a gyerekek, ó... Hát az egyik fiam már a 3. házasságában él, a másik fiam meg most hagyja ott a barátnőjét, de ez már vagy a 18. Hát én már nem tudom ezeket a gyerekeket követni. Hát mondja meg, tiszteletes úr, miért lettek ilyenek a gyerekei? Tudtam. Ő is 4-szer ment férhez. És az 5. emberrel érte együtt, aki nem volt a férhez. Mindegyik házassága úgy ért véget, hogy házasságtörés volt. Elnézést kérek az idősektől, ezt nem hallották biztos. Szóval lemásolták az anyukájukat, az anyukájuk életét. És én azt gondolom, hogy aki gyereket nevel, az tudja, hogy a gyerekek simán másolják azt, amit csinálunk. Nem csak azt, ami jó, és legkevésbé azt, hanem azt, amit mi nem jól csinálunk. Az ember tehát újra és újra nemet mond Istenre. Nincs következménye annak, hogy ez a világ nem akar Jézusról tudni, de igenis van. Nézzetek körül. Az a következménye, amiben élünk. És minél távolabb van a társadalom Jézustól, és mindattól, amit Jézus tanít, annál olyanabb lesz ez a társadalom. És nincs kit szidni. Magunkat szidhatjuk. Magunkat. És alázattal oda mehetünk az Istenhez, és mondhatjuk, hogy mi rontottuk el, mert kizártunk téged az életünkből. Tudom, hogy valami pozitív dologgal kellene befejeznem. Nekem mégis egy elgondolkodtató történet maradt a végére, és ezzel szeretném befejezni. Lehet, hogy van, aki ismeri Marilyn Monroe-nak a történetét. Marilyn Monroe-ról azt kell tudni, hogy ő egy nagyon hányatott sorsú fiatal lány volt, akinek az volt a legnagyobb vágya, hogy egyszer nagyon híres legyen. És mint tudjuk, ez be is jött neki. Nagyon híres lett. Rajongtak érte a férfiak, rajongtak érte az emberek, mert nem csak csinos volt és szép volt, hanem azért volt benne némi tehetség is. 3 férje volt ennek a fiatal hölgynek. És ezen kívül számos szeretője. Rengeteget dolgozott, tulajdonképpen egy olyan életet élt, amiben elégett. És végül, hogy bírja azt a tempót, ami körülötte forgott, meg amit magának diktált, elkezdett gyógyszereken élni. És gyógyszerfüggő lett, meg alkoholfüggő is. De azt kevesen tudják róla, hogy egyszer elment hozzá a 20. század legnagyobb evangélistája, akit úgy hívtak, hogy Billy Graham. Lehet, hogy néhányan ismeritek a nevét. Billy Graham elment ez a híres színésznőhöz, és elmondta neki az evangéliumot. Elmondta, hogy kicsoda Krisztus, és hogy Krisztus meg tudná őt menteni. Marilyn Monroe következőt válaszolta. Nincs szükségem Jézusra. Néhány nappal később ezt a fiatal hölgyet, ezt a híres, tehetséges színésznőt a lakásán meg, halottan találták meg. Mai napig nem tudják egyébként, hogy öngyilkos lett, vagy valami más dolog történt, csak túladagolta a gyógyszereit, vagy mindenféle, ugye e köré is szőttek mindenféle históriákat, és a lényeg az, hogy lett volna lehetősége arra, hogy elfogadja Krisztust. Azzal kezdtem, hogy Jézus feltesze nekünk azt a kérdést ezen az estén, hogy ti kinek mondotok engem? És én azt gondolom, és szeretném, hogyha nem mennétek úgy el, hogy valamilyen döntést nem hoztok a szívetekben, arról, hogy kicsoda Krisztus. De már annak is nagyon örülnék, ha elgondolkodnátok mindazon, amiről ma hallottatok. Köszönöm a figyelmeteket. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te látod azt, hogy az a világ, amelyben mi éljük az életünket, azért olyan, mert mi olyanok vagyunk. Sokszor nem értjük, hogy a gyermekeink miért viselkednek úgy, nem értjük azt, hogy miért élnek olyan életet, amit élnek, pedig lehet, hogy magunkba kellene néznünk. Hogyha a közeledbe szerettük volna őket, ha odafigyeltünk volna arra, hogy ne csak anyagiakban lássuk őket mindennel el, hanem a lelkiekben is. Ó, bárcsak, Urunk, vissza tudnánk forgatni az időnek a kerekét. De itt vagyunk most, lehet, hogy mi is olyanok vagyunk, akik nem nagyon tudunk mit kezdeni a te személyeddel. Lehet, hogy úgy vagyunk veled, hogy közömbös vagy nekünk. Lehet, hogy így nem mondjuk ki, hogy megvetünk téged, de tulajdonképpen tényleg így van, hogy nem vagy annyira fontos nekünk. Persze imádkozunk, lehet, hogy még néha igét is olvasunk, meg templomba járunk, de mégis úgy igazán, személyes kapcsolatban még soha nem kerültünk veled. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts bennünket abban, hogy megismerjünk téged annak, aki vagy. Hogy ne tudjunk úgy tovább élni és tovább járni, hogy nélküled élünk és nélküled járunk. Mert annak mindig tragédia a vége. Nagyon kérünk téged arra, hogy ebben segíts bennünket, hogy felismerjünk téged annak, akinek kijelentetted magad, hogy te vagy az Isten, aki emberré lettél, aki nagyon szeretsz bennünket, aki megváltasz, aki megbocsátod a bűneinket, aki a csődjeinket feloldott. Nagyon kérünk téged arra, hogy ne engedd, hogy innen úgy menjünk el, hogy nem láttuk meg azt, aki vagy. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket. A következő estére is szeretettel hívom és várom önöket. A holnapi alkalomnak a címe ilyen fiatalos. Azért remélem, hogy a régebb óta fiatalabb testvérek is eljönnek holnap, mert nem gondolják azt, hogy csak a fiatalokhoz szeretnék szólni. Ez a címe ennek a holnapi estének, hogy keresztény ember és egy kötőjel vagy kettős pont loser, vagyis hogy egy olyan ember a keresztény ember, aki vesztes. Mert nagyon sokszor így néznek ránk az emberek, hogy ha valaki Krisztust kezdi el szolgálni, akkor vesztes. Az egy vesztes ember. Eleve vert helyzetből indul, mert ő becsületes. Ugye nem olyan világban élünk, ahol a becsületes embereket nagyon kedvelnék, hanem inkább vesztesnek gondolnak bennünket. De maradjon ez kérdés, nyitott kérdés. Valóban vesztesek vagyunk, hogyha Krisztusra bízzuk rá az életünket? Holnap este tehát nagy szeretettel hívok és várok mindenkit, és most pedig énekeljük záró énekünket ezen a mai estén a 465. dicséretet. A 465. dicséretnek minden egyes versét énekeljük. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. elfogadjuk Isten áldását. Mindezek után Jézus kegyelme legyen, és maradjon minnyájatokkal. Így legyen. Amen. Viszontlátásra.